Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa a kúria, a kormányzóság és a helynökség dolgozóihoz. Emlékezet, misszió, élet. 10 éve tette közé Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját. Interjú Pályi Gyula professzorral a dokumentum természettudományos vonatkozásairól. Leó pápa szombati Twitter üzenetei. Leó pápa beszéde a kúria, a kormányzóság és a helynökség dolgozóihoz. Emlékezet, misszió, élet. Péteri szolgálaton a 16. napján, május 24-én szombaton, Szűz Mária, a keresztények segítsége emléknapján, Leó pápa délelőtt 10 órakor találkozott a 6. Pál aulában a római kúria, a vatikáni kormányzóság és a római vikáriátus munkaközösségének vezetőivel és tagjaival, akik többnyire családjaikkal együtt jelentek meg. Beszédében a kúria szerepére emlékeztette őket, amely intézményként megőrzi és továbbadja az egyház és püspökei szolgálatának történelmi emlékét, amihez szervesen társul az úton rendelt missziós küldetés. Az aulában megjelenő Leó pápát a résztvevők felállva hosszú tapsra köszöntötték, mire a Szentatya megjegyezte.
Grazie, grazie.
Köszönöm, de ha a taps tovább tart, mint a beszéd, akkor hosszabb beszédet kell tartanom. Szóval legyetek óvatosak. Köszönöm. Majd keresztvetés után hangzott a liturgikus köszöntés, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Béke legyen veletek.
La pace sia con voi.
Beszéde kezdetén Leó pápa örömmel köszöntötte a római kúria, a vatikáni kormányzóság és a római helynökség munkaközösségének tagjait. Köszöntötte a dikasztériumok vezetőit, a többi előjárót, a hivatalok vezetőit és az összes tisztviselőt, valamint a Vatikánváros hatóságait, vezetőit és alkalmazottait. Annak külön örült Leó pápa, hogy sok családtag is jelen van, kihasználva a szombati napot. Ez a mi első találkozónk természetesen nem programadó beszéd megtartására szolgál, mondta, hanem inkább egy lehetőség számomra, hogy köszönetet mondjak az önök által végzett szolgálatért, amelyet úgymond megörököltem elődeimtől. Igen, mint tudják, csak 2 évvel ezelőtt érkeztem a Vatikánba, amikor a szeretett Ferenc pápa kinevezett a püspöki dikasztérium prefektusává. Akkor ott hagytam a perui Chiclayo egyházmegyét, és jöttem ide dolgozni. Micsoda változás, és most akkor mit is mondhatnék? Csak azt, amit Simon Péter mondott Jézusnak a Tibériás tónál: Uram, te mindent tudsz, de azt is tudod, hogy szeretlek téged. A pápák mennek, a kúria marad. Ez minden részegyházban igaz a püspöki kúriákra, és érvényes a római püspöki kúriára is, szögezte le Leó pápa. A kúria az az intézmény, amely megőrzi és továbbadja egy egyház püspökei szolgálatának történelmi emlékét.
La memoria storica.
Ez nagyon fontos. Az emlékezet az élő organizmus lényeges eleme. Nem csak a múltra irányul, hanem táplálja a jelent és betájolja a jövőt. Emlékezet nélkül ugyanis az út eltévejedik, elveszíti az irányt. Íme, kedves barátaim, folytatta Leó pápa, ez az első gondolat, amelyet szeretnék megosztani veletek. A római kúrián dolgozni azt jelenti, hogy hozzájárulunk az apostoli szék emlékezetének életben tartásához, az imént említett életfontosságú értelemben, hogy a pápai szolgálatot a lehető legjobban lehessen végezni. És analóg módon ez elmondható a vatikáni állam szolgálatáról is. Aztán van egy másik szempont is, amelyet szeretnék felidézni, és amely kiegészíti az emlékezés szempontját – nevezetesen a kúria és minden a péteri szolgálathoz kapcsolódó intézmény missziós dimenziója.
La dimensione missionaria della Chiesa.
Ferenc pápa oly nagyon ragaszkodott ehhez, aki az Evangelii Gaudium apostoli buzdításban megfogalmazó tervvel összhangban a Predicate Evangelium apostoli konstitúcióval az evangelizáció perspektívájában reformálta meg a római kúriát. Tette ezt elődei, különösen is 6. Pál és 2. János Pál pápák nyomdokain haladva. Leó pápa saját missziós tapasztalatára utalva kijelentette. Azt hiszem, tudják, hogy a missziós tapasztalat része az életemnek, és nem csak, mint megkeresztelt személynek, miként minden keresztény számára, hanem azért is, mert ágostonos szerzetesként misszionárius voltam Perúban, és a perui nép körében érlelődött meg bennem a lelkipásztori hivatás. Nem tudom eléggé megköszönni az Úrnak ezt az ajándékot. Aztán a meghívás, hogy az egyházat szolgáljam itt, a római kúrián, egy új küldetés jelentett, amelyet az elmúlt 2 évben megosztottam önökkel. És folytatni fogom, amíg Isten úgy akarja ebben a rám bízott szolgálatban. Ezért megismétlem, amit május 8-án este az első köszöntőmben mondtam. Közösen kell keresnünk, hogyan lehetünk missziós egyház, egy olyan egyház, amely hidakat épít,
una chiesa che costruisce i ponti,
amely párbeszédet folytat, amely mindig nyitott arra, hogy tárt karokkal fogadjon mindenkit, mindazokat, akiknek szükségünk van a mi szeretetünkre, jelenlétünkre, a párbeszédre és a szeretetre. Ezeket a szavakat akkor a római egyházhoz intéztem. Most megismétlem őket, gondolva ennek az egyháznak az összes egyház és az egész világ felé irányuló küldetésére, hogy a közösséget, az egységet szolgálja szeretetben és igazságban. Az Úr ezt a feladatot Péterre és utódaira bízta, és ti mindannyian különböző módon közreműködtük ebben a nagyszerű munkában. Minnyájan hozzájárultok a magatok részéről azzal, hogy elkötelezetten és hittel végzitek mindennapi munkátokat, mert a hit és az imádság olyan, mint a só az ételhez. Ízt adnak neki.
Danno sapore.
Ha tehát minnyájuknak együtt kell működnünk az egység és a szeretet nagy ügyében, akkor mindenek előtt a mindennapi helyzetekben tanúsított viselkedésünkkel próbáljuk ezt megtenni, akár a munkahelyünkön is. Mindenki az egység építője lehet a munkatársaihoz való hozzáállásával, türelemmel és alázattal leküzdve az elkerülhetetlen félreértéseket, mások helyzetébe képzelve magát, elkerülve az előítéleteket, még egy jó adag humorral is, ahogy az Ferenc pápa tanította nekünk. Kedves testvéreim, még egyszer szívből köszönöm. Május hónapban vagyunk, kérjük együtt Szűz Máriát,
invokiamo insieme la Vergine Maria,
hogy áldja meg a római kúriát és a Vatikánvárost, valamint az önök családjait, különösen a gyerekeket, az időseket, a betegeket és a szenvedőket. Zárta beszédét Leó pápa, majd a 6. Pál aulát megtöltő alkalmazottakkal, vagyis munkatársaival együtt közösen imádkozták az Üdvözlégy Mária imát. 10 éve tették közé Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját. Interjú Pályi Gyula professzorral a Dokumentum természettudományos vonatkozásairól.
10 éve tette közé Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját. Interjú Pályi Gyula professzorral a Dokumentum természettudományos vonatkozásairól. 2015. május 24-én jelent meg az argentin pápa környezetvédelmi enciklikája. Ferenc pápa határozottan kiállt a teremtett világ védelme érdekében 12 éves pápasága során. A telefonvonalban Pályi Gyula, a modenai és Reggio Emiliai Egyetem nyugalmazott kémia professzora, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagja, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vendégprofesszoraként több éven át előadásokat tartott hit- és természettudomány tárgykörben, és a kurzus keretében részletesen foglalkozott Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájának természettudományos vonatkozásaival. Megkértük, hogy foglalja össze ennek fontosabb szempontjait a Vatikáni Rádió hallgatói számára. Szeretettel köszöntöm a vonalban.
Mindenek előtt tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást. Egy személyes megjegyzéssel kezdeném. Ferenc pápa első, éppen 10 évvel ezelőtt, 2015 pünkösdjén datált enciklikájának kezdőszavai Laudato Si, Szent Ferenc naphimnuszára utalnak, amelyben a szent költő a minket körülvevő természet iránti rajongását és ennek révén a természet alkotója iránti szeretetét fejezi ki. Ezt a költeményt a középkori itáliai költészet, sőt az egész világirodalom egyik kiemelkedő gyöngyszemének tartom. Figyelmemet az említett enciklika iránt éppen ez a cím keltette fel. Sürgősen beszereztem, és egyre fokozódó érdeklődéssel olvastam. Kiderült ugyanis, hogy a morális és vallási vonatkozásokon túlmenően a gyönyörű Argentinában született olasz származású pápa természettudományos szempontból is kiemelkedő művet alkotott első enciklikájával. Utóbb az enciklika egyes részeit beépítettem a Hit és Természettudomány című egyetemi előadásomba, és úgy tapasztaltam, hogy a hallgatókban nagy szimpátiát és érdeklődést keltett.
Ez nagyon érdekes. Mondana néhány példát ennek az enciklikának a természettudományos oldaláról?
Mindenek előtt azt kell kiemelnünk, hogy a pápa milyen zseniális logikával egyesíti a modern kozmológia világképét benne az úgynevezett ősrobbanással, azaz a ma látható világegyetem keletkezésének pillanatát, majd fejlődési folyamatait a vallásos, főleg zsidó és keresztény iratokban fennmaradt hagyomány által kirajzolt világképpen. Pontos leírását adja az emberi jelenségnek, majd az ember és a világ mindenség viszonyából vezeti le azt az erkölcsi kötelezettséget, ami az embert a természet többi részéért viselt felelősségéhez köti. Kihangsúlyozza, hogy bár ez a kötelezettség Isten irántunk érzett szeretetének viszonzásából fakad, de fontos gyakorlati előnyöket is biztosít mindennapi életünkben. A Világegyetem titka című fejezetben világos logikával beépíti a biológiai evolúció tanát is. Hangsúlyozza, hogy ebből levezethető minden ember személyes identitása, valamint idézem, a gondolkodás képessége, az érvelés, a kreativitás, az értelmezés, a művészi alkotás és egyéb máshol ismeretlen képességek olyan egyedülállóságra utalnak, amely meghaladja a fizikai és biológiai szintet. Ezekre a gondolatokra igencsak érdemes odafigyelni manapság, amikor az úgynevezett mesterséges intelligenciával ellátott komputerek sajátságai és lehetőségei a közfigyelem gyújtópontjába kerültek. Az említett enciklikában a pápa pontos leltárt készít az ember számára fontos anyagi javakról, és ezek biológiai, biokémiai jelentőségéből vezeti le az e-javak használatával kapcsolatos felelősséget, ami nem csak az emberiség iránti kötelesség, de az egész élő, sőt élettelen természet iránti felelősség is. Az élethez kapcsolódó vegyületek szerepének felmérésére jó példa a pápa határozott kiállása a mindenkit megillető, kellő tisztaságú édes vízzel kapcsolatban a következőt írja. A biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradását, és ezért a többi emberi jog gyakorlásának feltétele, idézőbe zárva. Így jut el a biokémia egyik alapvető törvényszerűségéből elegáns fordulattal ennek nemzetközi jogi következményeihez.
Ezek a példák valóban széleskörű elméleti tájékozódást mutatnak, de a környezetvédelem problémái gyakran főleg kormányzati intézkedésekkel oldhatók meg. Ilyen kérdésekkel foglalkozik az enciklika?
Igen, bőségesen a pápa egyrészt tisztéből fakadóan mindig világméretekben gondolkozott. Másrészt jól ismerte az apró részletek fontosságát. Utóbbi vonatkozásban nyilván gazdag tapasztalatokat szerzett, mint Buenos Aires érseke az ottani szegény negyedekkel való törődés során. Úgy tűnik, felismerte, hogy a környezetvédelem hatásosságához a természettudományos ismeretek készen állnak, nincs, vagy csak alig van szükség új kutatásokra. Annál inkább szükség van az eddig megszerzett ismeretekből következő intézkedések végrehajtására, és a minden egyes emberre kiterjedő felelősség komolyan vételére. E megfontolások alapján Ferenc pápa megalkotta enciklikájában egy átfogó ökológia elméletét, ez is az egyik fejezet, felsorolta az ez irányban szükséges tájékozódást és cselekvést elősegítő szempontokat, valamint az utolsó fejezetben leírta az ökológiai nevelés és lelkiség általa kidolgozott körvonalait. Ebben az utóbbi vonatkozásban fontos, akár forradalminak is nevezhető új gondolatvilágot találunk. Úgy, mint az ember és környezete közötti szövetségre való felszólítást, vagy a civil és politikai szeretet fogalmának meghatározását. Az enciklika végén egy környezetvédelmi imát is találunk, amelyben a mindenhatóval való beszélgetés formájában áhítatosan foglalja össze az előzőek inkább tudományos tanulmányra emlékeztető mondani valóját. Egy rövid idézet érezteti ennek lelkületét. Szeretet Istenem, mutasd meg helyünket ebben a világban. Szereteted eszközei legyünk minden élőlény számára ezen a földön. Hiszen te egyikünkről sem feledkezel meg. Idézet vége. Reméljük, hogy mostani tartózkodási helyén a korábbinál nyomatékosabban segít érvényt szerezni ezeknek a gondolatoknak, amelyek nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk szebb és jobb legyen, ahogy ő kifejezte, hogy eljöjjön a te országod, az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa.
Mi a véleménye, hogy 14. Leó pápa hogyan viszonyul majd a Laudato Si által felvetett problémákhoz és megfontolásokhoz?
Sokaknak az a véleménye, hogy a Laudato Si után az egyháznak a természethez való viszonya alapvetően megváltozott. A korai kereszténység és Szent Ferencnek a természet iránti testvéri felelősségét a korábbinál sokkal nyomatékosabban hangsúlyozva. 14. Leó pápa hosszabb időt töltött Peruban olyan hívek környezetében, akik életmódjuk következtében sokkal közelebb állnak a természethez, mint az iparosodott társadalmak népei. Maga is többször említette, hogy az emberi környezet nagy hatással volt rá, és utalt arra is, hogy ideje lenne a természet védelmét a szavak szintjéről a tettek szintjére emelni. Reméljük, hogy a mindenható ehhez jó egészséget és kitartást biztosít neki.
Úgy legyen, köszönjük az érdekes összefoglalót.
Köszönöm a meghívást és a hallgatóság figyelmét.
Pál Gyula professzorral Somogyi Viktória készített interjút. Leó pápa Twitter üzenetei május 24-én szombaton. Ferenc pápa 10 éve közzétett Laudato Si enciklikája arra hív minket, hogy újítsuk meg a párbeszédet arról, hogyan építjük a bolygó jövőjét, hogyan egyesülünk a fenntartható és integrált fejlődésre való törekvésben, és hogyan vigyázzunk a közös otthon védelmére, amelyet Isten ránk bízott. Keressük együtt, hogyan lehetünk missziós egyház, hogyan szolgálhatjuk a közösséget, az egységet, a szeretetben és az igazságban. Mindenki hozzáteszi a maga részét azzal, hogy elkötelezetten és hittel végzi mindennapi munkáját, mert a hit és az imádság olyan, mint a só az ételhez ízt ad neki. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!